A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Amel Katerüza, a digitális adatok geopolitikája, hatalom és konfliktus a Big Data korában című könyvét. Amel Katerüza, a Sorbonne Egyetem kutatója hiánypótló áttekintést ad a nagy adat Big Data geopolitikájának hatalmas és szédületes iramban növekvő területéről, amelynek egyaránt vannak politikai, gazdasági, etikai, stratégiai, vagy éppen az identitással és az individualitással kapcsolatos vetületei is. Új sikerkönyvének fő üzenete, hogy ne tekintsük az adatokat semlegesnek és objektívnek. Lássuk meg, hogy azok már létrejöttük pillanatában az érintett szereplők stratégiáiba illeszkedő társadalmi termékké váltak. A nemzetközi színtéren pedig a Big Data az államok és a politikai szereplők számára a hatalom és az erő demonstráció eszközei. Digitális adattermelésünk sohasem látott növekedésnek indult az elmúlt évtizedben. Az adatok közötti széles körű és valós időben kimutatott összefüggések pedig lehetővé tehetik, hogy előrelássunk korábban felismerhetetlen vagy alig azonosítható eseményeket, illetve változásokat, és ehhez látszólag még a társadalomtudományokat sem kell segítségül hívnunk. Vajon a különféle szenzorok és algoritmusok sok más disziplínával együtt a földrajzi és geopolitikai elemzéseket is letaszítják a trónról? Teszi fel a kérdést a szerző. Válaszul Amel Katerüza egy olyan kritikai megközelítést körvonalaz, amely képes a technológiák határainak kifürkészésére és annak bemutatására, hogy a világ bizonyos tényezők szempontjából korántsem annyira determinált, mint ahogyan azt az adatok sugallják. A Digitális Adatok Geopolitikája című könyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak dr. Nyári Gábor, digitális diplomácia szakértő, a Milton Friedman Egyetem oktatója, dr. Szilágyi István, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi tanára, valamint Szent Gáli Edit, a Kossuth Rádió gazdasági magazinjának szerkesztője, a beszélgetés moderátora.
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is az online közvetítés nézőit és hallgatóit. Erről a könyvről fogunk ma beszélni. Digitális adatok geopolitikája, ez a címe. Előjáróban én csak annyit szeretnék mondani, hogy az én generációm az még nem az iskolában tanulta az informatikát. Az életben, menet közben tanultuk, lestük el így úgy a dolgokat. Úgyhogy nekem ez a könyv azért volt élmény, mert ahhoz hasonlított, amikor egy kirakós játékban egyszer csak a helyére kerül egy-egy mozaik, és aztán az a kép, ami így összeáll, egy új, nagy látószögi optikával ad rálátást az egész témára. A kis vallomás után jöjjön a kötet. Dióhéjban ez a könyv arról szól, vagy arról is szól, hogy a digitális adatok áramlásának térképén ma egyértelműen látszik az USA hegemóniája. De az erőviszonyok változnak, folyton változnak, hiszen ott van Oroszország, Ázsia, Kína, és igen-igen erős játékosok. Aztán a kötet szól arról is, hogy hogyan lett a semlegesnek indult, és a közjót szolgáló világháló mára hatalmi eszköz. Szól arról is a kötet, hogy országokon és kormányokon átnyúló gigatechnológiai cégek alakultak ki, bizony önálló szabályrendszerrel. Közülük ugye a legismertebb mozaik szóval a GAFAM, a Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Nagyon sokat hallani öntörvényű szabályozásaikról és arról, hogy fittyet hánynak időnként a világra. Aztán izgalmas része az is a kötetnek, hogy az országok meg miként próbálják visszavenni az adatok feletti önrendelkezést, hiszen ők is felismerik, hogy az adatok feletti ellenőrzés milyen fontos. Aztán érdekes az a fejezet is, amelyik azt taglalja, hogy milyen változásokat hozott a digitalizáció a hadviselés módjában, vagy a terrorizmus feltérképezésében. A szerző még nem láthatta azt a filmet, amit két hete vetítenek bizonyos tévécsatornán. A közösségi oldalakat használókat döbbentik meg, amikor a közösségi oldalak régi fejlesztői beszélnek arról, hogy ők nem így gondolták ezt az egészet, ők nem szerették volna, ha mindenkit figyelnek, ha adatokat gyűjtenek. Ez viszont arra utal, hogy a személyes adatok védelme felértékelődött. Ugye ezt a könyv szerzője nem láthatta ezt a filmet, viszont a kötetben erre hangol az a rész, amikor arról ír, hogy a kereskedelmi vagy a politikai célú megfigyelések bizony mennyire nagyon elterjedtek ma a világ. világban. Sok üzenete van ennek a könyvnek még, de a legfontosabb az az, hogy soha ne fogadjuk el kritika nélkül a big data elemzésekből származó előrejelzéseket, megállapításokat, következtetéseket, mert ma még csak sejtjük ugyan, hogy a digitalizáció miként alakítja át a gazdaságot, a társadalmat, a világot, az erőviszonyokat, viszont egyet biztosan tudunk, hogy kérdéseket kell feltennünk, válaszokat kell rákeresnünk, mert hogy milyen lesz a világ, az bizony az emberektől fog függni. Nos hát ennyi kis bevezető után átadom a szót kedves meghívott vendégeinknek, a tanáruraknak, akiktől bemelegítésképpen mondjuk így, megkérdezem, hogy önöknek mit jelentett ez a kötet, melyik volt az a rész, ami különösen nagyon tetszett, vagy ami megfogta önöket, és ami miatt ajánlanák ezt a kötetet bárkinek, legyen az informatikában jártas, vagy kevésbé jártas. Kezdjük talán Szilágyi István tanárúrral.
Köszönöm szépen. Nagyon szívesen beszélek erről, mert számomra ez a könyv, ez a kötet az információs szféra és a geopolitikai gondolkodás, a geopolitika tudománya egymásra találását jelentette. Ahogyan Edith is hangsúlyozta, egy tulajdonképpen egy új paradigma kiindulási pontja, egy új rendszer szemléletnek a kiindulási pontját jelentette. Ezért én mindenképpen azzal folytatnám, hogy mit értünk geopolitikán, és hogy jött ez a kérdés elő a geopolitikában. A geopolitika tulajdonképpen nem más, mint a nemzetközi viszonyok rendszerében szerepet játszó, azt alakító módon befolyásoló különböző típusú szintű és szervezettségű szereplők, és itt jön a lényeg, változó tartalmú földrajzi térben zajló hatalmi küzdelme és kapcsolati hálója, illetve ennek a vizsgálata. És itt jön a változó tartalmú földrajzi tér, hiszen az adatok geopolitikája az egy tulajdonképpen olyan térben játszódik, olyan térben fogalmazódik meg, amely térnek úgy tűnik a laikus olvasó, ilyen szempontból mi is azok vagyunk, számára, hogy az nem kézzelfogható. Tehát, hogy én mondjam, antiföldrajzi tér nélkülöze a topográfiai megközelítést. Ugyanis a geopolitikában egészen a 20. század utolsó évtizedéig egy háromdimenziós térszemlélet uralkodott. Azért is utalok vissza a hatalmi küzdelmekre, mert a könyv alcíme Hatalom és konfliktusok a Big Data korában címet viseli, tehát ő is, ahogyan a felkonferálásban hallottuk, a hatalmi struktúrákról, hatalmi küzdelmekről szól, és tehát háromdimenziós tér szemlélet uralkodott egészen a 20. század a harmadik feléig. A háromdimenziós tér ugye a szárazföld, a tengeri és a légitér fölötti küzdelmet, azoknak az ellenőrzésére forduló küzdelmet jelentette. Napjainkban már ez ötdimenziós térré vált. A negyedik dimenziót úgynevezett űrtér, az aerospace képviseli, és az ötödik dimenziót az információs szféra, és azon belül a kibertér, amellyel ez a könyv foglalkozik. Valóban, amikor az ember áttanulmányozta, arra jött rá, és azt látta, mennyire sok az új szereplő. A nemzetközi viszonyok rendszerében mindig is nagyon sok szereplő jött. Voltak nagyhatalmak, hiszen a geopolitika nem szól másról, mint a hatalmak közötti, vagy a nagyhatalmak közötti küzdelemről, és egynek a történeti vetületéről. És nem akarom húzni sokáig, ez a kollégámnak is át fogom adni a szót. Én csupán azt szeretném mondani, hogy ebben a könyvben nagyon világosan látható számomra, tehát több dolgot ki lehetne emelni, de számomra a legfontosabb eleme ennek a könyvnek a maga a struktúra. Egymásra épülő három fejezet. Az adatok geopolitikája nélkül nem tudunk a második fejezetről beszélni, az adatok territorizációjáról, hogyan válnak a látszólag megfoghatatlan digitális rendszerbe szerveződő adatok területhez kötötték. Ugye, amikor Edith említette az USA befolyását, ma kétségtelenül az Egyesült Államok a legnagyobb befolyásra rendelkező szereplő ezen a területen, de ott van Kína, 4 vagy 5 új céget hozott létre, internet csatornát hozott létre, ott van Oroszország, és tulajdonképpen ott vannak a BRICS országok, amiről a könyvben szintén szó esik, amelyek megpróbálják megkerülni adathalászást. Számomra tehát az egész könyv egy nagyon izgalmas dolog volt, én még amit kiemelnék, és egy dolog, a digitális szuverenitás kérdése, ugye, mert minden ország a szuverenitást törekszik, itt a digitális szuverenitás megszerzése, vagy visszaszerzése kérdése is fölmerül, és a kódtér, a kódok által képviselt tereknek a kérdése. Köszönöm szépen.
És akkor nyári tanár úr, próbáljunk meg idővel gazdálkodni, jó? Tehát most lehet egy kicsit szubjektív is, de önnek mit jelentett ez a könyv, vagy mit ajánlana, miért, mi volt a benyomása?
Én a következőt gondolom erről a könyvről. Ha egy dolgot kellene mondani, hogy mire emlékezzenek a könyvből, akkor azt mondanám, hogy a címére. A címében minden benne van, ami fontos. Jó könyv az ilyen, és jó cím az ilyen. Természetesen a könyvet el kell olvasni, érdemes elolvasni, hogy értsük, hogy miről van szó, de amire emlékezni érdemes, az maga a cím. Két dolognak, ahogy István is említette, a találkozása, a konvergenciája, amiről itt szó van, az adatok, a digitális világ és a hatalom, a geopolitika aspektusai. A fejezeteket, ha mégis ki kell emelnem, melyik a fontos, valóban mehetünk sorban. Az első fejezet nagyon lényeges.
Csak egyet emeljünk ki, tanár úr, most, ami a szívéhez közel állt.
Legyen az első fejezet. Az első fejezet ugyanis megmutatja, elmeséli, hogy egyáltalán mi az, hogy adat. Valami, amiről sokat beszélünk, azt hiszük, hogy tudjuk, hogy micsoda, pedig koncepciónk valószínűleg téves. Sosem gondolnánk, hogy az adat hatalomnak az alapja, gyökere. Ezt mutatja be remek módon az első fejezet, hogy miért van ez így.
Köszönöm szépen, és azt is, hogy tartotta az időt. Villámkérdés következik, ugye. Mindig azt mondják, hogy a digitalizáció az egy új motorja lesz a gazdaságnak. Mit gondolnak, hogy most a járvány idején, amikor beszélgetünk, ugye ez a könyv megjelent, de hát még ugye ezt nem tartalmazhatta, tehát ez még nem lehet benne. Vajon adhat-e új lendületet ennek a folyamatnak, Szilágyi tanár úr?
Szépen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fogadni egy új lendületet, nézni fog a digitalizálódás szintje világszerte, és akkor, hogy befejezzen egy mondattal, de nem valószínű egyébként, hogy megváltoztatja a digitális téren fönnálló nemzetközi erőviszonyokat.
Tehát nem váltotta meg. Így látja Nyári Gábor tanár úr is?
Messze menően, sőt, én azt mondanám, hogy tulajdonképpen, amit látunk, amit az elmúlt járványos évben tapasztalhattunk, az bizonyság arra, hogy tulajdonképpen meglevő folyamatok felerősödése, aminek tanúi lehetünk. Azt gondolom, hogy a járvány nem hozott létre új dolgokat, nem változtatott a viszonyok, természetesen módosítja őket, felgyorsított meglevő folyamatokat, elmélyített meglevő törésvonalakat.
Vajon milyen képességeken múlik az, hogy ebben a hálózat alapú világban egy térség sikeressé váljon? És itt nagy kérdés lehet az, hogy vajon ebben a digitalizációs korban, amiben élünk, sikeresek lehetnek-e azok a vállalatok, amelyek korábban sikeresek voltak, mert birtokolták az olajat, vagy a fémet, vagy az ásványkincseket, és így lettek nagy hatalom. Vajon meg tudják-e őrizni ezeket a pozíciójukat? Nyertesek lesznek-e 30 év múlva is? Vagy éppen azok a más országok jönnek fel, vagy más térségek, régiók, amelyek idáig ásványkincsben szegények voltak, de lehet, hogy tudnak valami mást. Maradjunk a sorrendnél, akkor Szilágyi tanár úr.
Úgy gondolom, adaptáció kérdését említem még legelső sorban meg, és erre egy klasszikus példa, Svájc példája, ugye? Ahol nem volt olaj, nem volt vas, nem volt ásványkincs, és mégis egy vezető, ipari fejlett ország lett, amely állandóan meg tudja újítani önmagát. Na most a kérdés ezen múlik, tehát, hogy például alkalmas politikai, gazdasági vezetése van-e egy országnak? Van-e a nemzeti stratégiai terve? Hosszú távú, rövid távú, konjunkturális stratégiai tervei vannak. Milyen típusú humántőke? Milyen típusú humántőke összetétele? Mennyi a kreativitás rendszerben? Mi az a az összeg, amit a GDP-ben tudnak fordítani a kutatás fejlesztése, pontosan ezekre a területekre, ugyanakkor a történelemben semmi nem változott. Tehát nincs kizáró, hogy egyesek lesúsztanak, mások följebb, mindnek, de én azt látom, hogy az úgynevezett felemelkedő országok, például Brazília, állandó válságokkal küzd, nem képes túlemelkedni, pedig óriási lehetőségei vannak. És ott van ellenpéldaként Oroszország, ami döbbenetes, hogy mennyire túl van mérete ez a dimenzionálva, 2,8% a világ GDP-ben részesít Oroszországnak. Ugyanakkor digitális nagyhatalom. Tehát azt mondom, hogy hogyan, milyen országok hogyan tudnak koncentrálni, hogyan tudnak stratégiát kidolgozni, hogyan tudnak erőt összpontosítani bizonyos területekre, milyen az export szerkezet, az import struktúrája, a lakosságot hogyan tudják a célok érdekében mozgósítani, és hát tulajdonképpen hát, a modernizáció, ami adatik struktúrák kialakítását jelenti, az hogyan működik. Köszönöm szépen, akkor hagyom Gábort is érvényesülni.
Igen, mind a ketten ugye egyetemen tanítanak, gondolom, hogy azért nyugodtan egy kicsit beszélhetnek hazafele is, hiszen az oktatásnak, így nyilván osztják ezt a véleményemet, óriási szerepe kell legyen. Ugye? Jól gondolom, nyári tanár úr?
Jól, természetesen. És én, ha nagyon röviden kéne összefoglalni, az első villámkérdése villámválaszként a következőt mondanám. A világban és a világ történelemben, világgazdaságban két dolog nincsen. Nincsenek eleve lejátszott meccsek, leosztott lapok, másrészt nincsenek csodák sem. Uh-huh. Tehát nem, egyáltalán nem biztos, hogy akik régen, évtizedek, évszázadok óta az élen vannak, ezt megőrzik. Egy érdekes tanulmány, egy Capgemini nevű nagy pénzügyi elemző cég napokban megjelent tanulmánya, pont erre hívja fel a figyelmet, hogy fogalmaz, egyre kisebb a rés a korán érkezők és a kés utánuk jövők között. De másrészt nincsenek csodák sem. Ne higgyük azt, hogy a végtelenül elmaradott, kicsi, jelentéktelen, erőforrások nélküli országok egyik pillanatra a másikra a digitalizáció révén az élvonalba kerülhetnek. Sajnos ilyen mesék sincsenek. Ami fontos, az természetesen István is jól hangsúlyozta, az innováció, az oktatás, ezeknek a szerepe rendkívüli adott esetben. Potenciált adnak, egy lehetőséget, amit vagy valóra váltanak a társadalmak, vagy nem.
Ha szabad... akkor ezt tekintsük saját magunkra nézve is receptnek, ugye? Hát most itt Magyarországra gondolok, igen.
Természetesen, hát tehát, tulajdonképpen nagy dolgokat nem kell kitalálni, azt gondolom, ami egyfelől öröm is, másfelől persze nagy kötöttség is. Amivel én szűkebben foglalkozom mostanában, a mesterséges intelligencia kérdés, ami tulajdonképpen az élvonala ennek a fajta digitális fejlődésnek. Három dolog van, amin tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, áll vagy bukik minden. Az első a pénz, a beruházás. Ebben Kína áll az élen. A második a szabályozás képessége. Ebben az Európai Unió a nagyon erős. És a harmadik az a vállalkozási kultúra, a startup kultúra. Ebben az Egyesült Államok verhetetlen.
Csak még egy regionális együttműködések, például a V4-ek. Tehát, ami meg sokszorozhatja az erőt, vagy ugye most Kelet-Közép-Európa felé megy Kína, ugyanakkor Eurázsiában Oroszország-Kína szövetség, meg sokszorozhatják az erőket ezek a regionális vagy régiók közötti integrációk, különösen akkor, hogyha tehát ezek egymásra találnak. Amit ugye hangsúlyozunk, mindannyian hangsúlyoztunk, a CAFAM, az a öt nagy világcég, mind Egyesült Államokhoz tartozik, internetes világcég. Oroszország és Kína rendelkeznek ru.e világcéggel és másokkal, de nincs akkor erőforrásuk. És a legnagyobb német világcég, internetes cég 62. a világon. Következésképpen újra visszatérnék az, amit Gábor mondott, óriási beruházásokra van szüksége ehhez. Ezeket csak a több száz milliárd forintos vagy dolláros beruházásokat csak a nagy világcégek tudják. Ezekkel kell versenyezni, vagy kompromisszot kötni, szabályokat alkotni.
És ehhez egyetlen friss adatot hagyj tegyek hozzá, Kína, amit említettem, hogy az élen jár itt. Az utolsó 4 évben 30 milliárd dollárt fektetett be, nem általában a digitalizációba, csak a mesterséges intelligencia részébe. Egyszerűen nagyságrendekkel halad meg minden hasonlót.
Igen, a beruházásokról beszélt Szilágyi tanár úr. Beruházások azért vannak a világban, és ezeknek az egy része pontosan azt szolgálja, amit tanár urak is mondtak, hogy az amerikai hegemóniát ellensúlyozni valamilyen féleképpen. És ez megnyilvánul abban is, hogy regionális adatközpontokat hoznak létre, akkor regionális útvonalakban dolgoznak. Ugye Szilágyi tanár úr mondta, hogy Brazília új tenger alatti kábelt fektetett be, tehát beruházott ebbe. Itt az a kérdés azonban felmerül, hogy vajon nem lesz-e ennek az a veszélye, hogy az internet ezzel esetleg szétszabdalódik, vagy legalábbis korlátozva lesz, hogyha ilyen sok kis központ lesz, hiszen ebbe pont az volt a jó, hogy a routerek a leggyorsabb útvonalat megtalálhatták, a leghamarabb ért el az információ. Hát mit ad Isten persze ezt Amerika beiktatásával tették, meg ott meg egy kicsit hallgatóztak, meg miért ne, hogyha már arra megy az útvonal, ugye. Tehát ez a kikerülés, ezek az önálló beruházások nem fognak-e ártani ilyen szempontból a felhasználók számára az elérhetőségben?
A világ ma nemzetközi rendszer multipolaritás irányába hat. Mert ugye 1991. december 25-ig után Szovjetunió szétesése és utána egypólusú vált a világ. 2000 óta körülbelül több pólus lesz, az egyik pólus biztos, hogy Kína. Na most a multipolaritás, ez fontos ebben a dologban, de a multipolaritás mögött csak egy dologra hívnám fel a figyelmet. Van-e anyagi beruházási erő a világban 2018-as adatai szerint, most még 24%-kal a GDP, világ GDP első az Egyesült Államok, 18%-kal Kína, 2030-ra első Kína, második Egyesült Államok és harmadik, akkor nem beszéltük, India. Az 50%-a az informatikusnak Indiában van. 1,3 milliárd lakossal Indiában, és nem beszéltük Indonéziáról. A világ ötödik legnagyobb országa, 267 millió lakossal. Csend, rend, nyugalom van, modernizáció van, tehát ezek a kérdések fognak itt majd fölmerülni, és hogy kínálati oldal lesz, verseny lesz, ha nem tudnak kellő kínálatot nyújtani az amerikai cégekkel szemben, akkor az internet világában azok győznek. Tehát az amerikai cégek győznek. Ha igen, akkor ha igen, tudnak alternatívát nyújtani, akkor ugye oda fog terelődni a forgalom.
Igen, de engem, mint felhasználót érdekelne is ez, hogy vajon ezzel, akkor én hogy járok, hogy akkor lassabb lesz az internet, rosszabb minőségű internetet okoznak ezek a kis szép szabdalódások, nyári tanár úr?
Abszolút nem, de nem is erről van szó. Egyébként Edith kérdésére válaszol, hogy nem fenyegete a veszély, hogy az internet részekre töredezik. Nem fenyeget ez a veszély, ez már egy jelenség, ami jellemzi a világunkat. Ráadásul nem ma kezdődött, csak nem vettük észre. Ha hivatalos dátumot szeretnénk mondani, 1994-ben, tehát meglehetősen régen, a Kínai Népköztársaság ekkor kezdett neki annak, hogy egy saját különálló, a világ többi részétől elkülöníthető internetvilágot hozzon létre. Az adatok tulajdonképpen kétfajta módon ragadhatók meg ebben a térben. Az adatok áramlását 2,5 évtizede korlátozzák. Amiről most szó van, az az adatok birtoklása. Az államok felismerték, és itt kulcs szó István által korábban említett digitális szuverenitás témája és fogalma. Az államok felismerték, hogy az adatoknak hatalmi jellege van. Indiát is említette István. Tavaly decemberben fogadta el India az adatstratégiáját. Ebben a következő szerepel szó szerint az indiai állampolgárok által generált adatok India nemzeti vagyonának a részeit jelentik. Hát ennél szebben, ennél jobban nehéz megfogalmazni azt, hogy hogyan tekint egy feltörekvő, felemelkedő állam az adatokra. Tehát nem kérdés, hogy a saját adatokat saját maga felségterületén levő vagyonkincsnek tekinti. Az internet részekre esik, de ez nem jelenti nekünk, átlag embereknek, felhasználóknak, nem jelent valami fajta drámai változást. Csak egyetlen példa, Oroszország 1,5 évvel ezelőtt hasonló módon egy hosszas fejlesztés után egy kísérletet végzett, néhány napon keresztül leválasztották az orosz internetet a világhálóról. Ez azt jelenti, hogy Oroszországban kifejlesztettek egy olyan hátteret, hálózatot, számítástechnikai infrastruktúrát, hogy pontosan ugyanúgy működött minden, mint azelőtt, semmit nem vettek észre az emberek, csak nem lehetett elérni bizonyos külföldi címeket. Tehát nem lett se lassabb, se rosszabb, se szegényebb. Úgyhogy az internet széttöredezése az egy valóság.
Egy dolgot az, hogy 2016. január 1-től Oroszország olyan rendelkezést hozott, olyan törvényt, hogy az orosz állampolgárok adatait csak oroszországi rendszereken tárolhatják. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, bár ugye, amit Gábor említett, hogyha lezárnak rendszereket, és nem tudsz elérni más rendszereket, akkor tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak az információs jogait azért sérülnek. És azért autoritár rendszereket gyakorlatilag élen járnak.
Maradt egy pici időnk arra, hogy beszéljünk már erről is, mert most az emberek is erről beszélnek, amit már a bevezetőmben is említettem, ez a bizonyos film. Ugye, hogy most majd nagyon sokan másként fognak nézni az okostelefonjukra, jobban fognak vigyázni a személyes adataikra, mert nem lett igaz a Zuckerbergnek, amikor azt mondta, hogy ó, a magánélet az egy régi dolog, az egy múlt századi dolog, ki kell dobni, csak a közösségi élet, az számít. Nos, hát hát kiderült, hogy az embereket a megfigyelés bizony zavarja, sőt, van olyan kutató, aki azt mondja, hogy megfigyeléses kapitalizmusnak hívja azt a kort, amiben élünk. Mit gondolnak, hogy vajon a nemzetközi szervezetek, illetve az országok, az egyes országok összetudnak-e fogni? Lesz-e bennük annyi erő? Lesz-e olyan közös érdek, hogy megzabolázzák kicsit ezeket a közösségi oldalakat, és átláthatóvá, számon kérhetővé válnak ezek az oldalak, hogy kikényszerítik végül is ezt? Mit gondolnak?
Nagyon röviden csak annyit gondolok, hogy ez lenne a kívánt állapot, ideális állapot, azonban a nagy cégek, amelyek nagyobb bevétellel és hatalommal, gazdasági hatalommal rendelkezik, mint egyes országok, ezt nyilván tudják akadályozni. Protokoll kellene, ez vitathatatlan. Viszont éppen mai hírekben olvastam valahol, hogy a kínaiak 2,4 millió ember 650 ezer szerverét figyelték, és ez kiderült. Tehát van egy csomó ellenérdekeltség ebben a nagyhatalmak részéről, a kizárólagosság, a kizárólagos ellenőrzés, bár ugye, ha visszatérünk, a globális problémáknál is van egy csomó megegyezés, illetve az atomfegyverek kapcsán is vannak megegyezések, csak ki kell várni. Remélem, hogy még megérjük mi ezt.
Bizony igaza van ebben, nem csak az amerikaiak figyelik meg az adatokat, a kínaiak is rendesen ott vannak a dobogon. Igaz, nyári tanár úr?
Igen, de talán még az előző kérdésre válaszként a következőt. Azzal együtt, hogy Istvánnak igaza van, a gazdasági és a politikai hatalom birtokosai részben összefonódnak, részben persze egymással vívnak is a hatalomért. Én azt gondolom, egyszerre optimista és pesszimista is az én álláspontom. Pesszimista abból a szempontból, nem hiszem, hogy a multilaterális szervezetek, ENSZ, akár az Unió lesz képes ezt hatékonyan szabályozni, hatékonyan visszavenni ezeknek a nagy, óriás technológiai cégeknek ezt a túlburjánzó hatalmát. Viszont jól látható, hogy ez borzasztóan sérteni kezdi a nagy hatalmaknak az érdekeit. Két nappal ezelőtt jelent meg az amerikai kongresszus jelentése, amelyik fehéren-feketén kimondta, hogy ezeket a nagy cégeket meg kell regulázni, de nem csak mint elvet jelentette ez ki, hanem konkrétan kijelölte, hogy mit kell tenni. Föl kell szabdalni őket, föl kell darabolni, el kell venni a hatalmukat, egy új trösztellenes törvénnyel meg kell őket regulázni. Látható, hogy itt azért a hatalmak saját szuverén hatáskörükön belül nagyon komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Én ebben sokkal több esélyt látok, hogy ezeknek sikerül majd visszavenni. Ugyanezt látjuk, persze István említette az orosz törvényeket, amelyek az adatoknak a helyben tárolására vonatkoztak. Indiának ez az imént említett tavalyi adatstratégia ugyanezt mondja ki, tehát itt a nemzetállamok nagyon komolyan dolgoznak ezen.
Nem tudom, hogy a kérdéseket hol kell.
Még látom, öt kérdés.
Öt kérdés van, igen. Akkor én mondanám is ezeket a kérdéseket tanáruraknak, és felolvasom, illetve azoknak, akik Facebookon követnek bennünket. Melyik iparág profitálhat a legtöbbet a digitalizációból? Aztán sajátos európai válasz, a GDPR, ez a kötelező adatönvédelem elkezdődik már ugye a felhasználóknál. Vajon hosszú távon lesz-e eredménye a GDPR-nak? Aztán itt van egy olyan kérdés, hogy a tengerek és a szárazföldi optikai kábelek birtoklása hatalmat jelent, erre a Google és a Microsoft is sok pénzt áldoz. Ezzel, és azzal, hogy kábel tulajdonosok lesznek, vajon hova fog ez vezetni, hova fog ez kifutni? És akkor még itt van egy másik kérdés is. Valóban új folyamatokat eredményezhet-e a geopolitikában a digitális adatokkal való gazdálkodás, vagy csupán felgyorsítja a már megkezdetteket? Mely országok lesznek azok, akik látványos fejlődésen mehetnek át az adatgazdálkodási módszerekkel? Ahogy gondolják, önök válaszoljanak.
Kavarognak a kérdések. A végére utalnék, mert azt könnyebb volt így megjegyezni. Nem. Én azt gondolom, de erről már beszéltünk is, nem változtat alapvetően semmin, meglevő folyamatokat viszont felerősít. Én azt gondolom, hogy nagy jós tehetség nélkül azért meg lehet mondani, hogy kik lesznek ennek a versenyfutásnak, amit egyébként így is hívnak, digitális versenyfutás, sőt ugye az élvonalába tartozó mesterséges intelligencia területén mesterséges intelligencia versenyfutásnak hívnak. Nagyon meg lennék lepődve, ha nem Kína lenne az élen, és hát erre jelen pillanatban minden esélyük megvan. Azt hiszem, hogy Európának komoly esélyei nincsenek erre, hogy felzárkozzon, és az Egyesült Államok is, hát hogy mondjam, nagyon össze kellene szednie magát, hogy ezen a téren megszorongassa Kínát. Sok olyan kérdés volt, ha jól idézem, amelyik a biztonság, a személyes adatbiztonság témáját feszegette. Annyit gondolok erre, hogy mindenképpen érdemes egyénként is figyelnünk erre. Egy jól látható eseménysor azért az hozzátartozik ez az egész járványügyi mizériához. Drámaian megnövekedtek az adathalászattal, az úgynevezett kiberincidensek, tehát a adatlopások, kémkedések, zsarolóvírus támadások, egyébként részben például egészségügyi intézmények ellen, tehát az adatbiztonság azt gondolom, hogy egyénnek és intézménynek kiemelt témája kell, hogy legyen az elkövetkező időszakban a saját biztonsága érdekében.
Látok itt egy érdekes kérdést is, bocsánat, ne feledje szavát, Szilágyi tanár úr, nem erősíti-e ez a technológia az autoriter rendszereket, és hol tart az adatbiztonság szabályozása, akkor Szilágyi István tanár úr válaszolja.
Erre egy nagyon, nagyon rövid választ lehet adni. A modernizáció, a technológiai és technikai fejlődés, a digitalizáció, ez elválaszthatóan korunktól. Tehát ez nem feltétlenül vezet, ez megítélésem szerint egy diktatórikus, autoritárius rendszer, ez levezethet, de nyilván mindig az adott társadalomnak az állapotától függ. A másik kérdés adat halászat kérdése. Hát ugye itt nagyon izgalmas kérdések merülnek, például a kiberháború. Erről már nem volt időnk beszélni, de ide tartozik az, hogy 2013-ban próbálták szabályozni, protokollok, szabályrendszerek kellenek, ide normák kellene, nemzetközi normák, amiket nem csak aláírnak, hanem be is tartanak. Nos tehát, 2013-ban Tallinnban elfogadták a tallinni kézikönyvet a kiberháborúról. Ne lopj adatokat mástól, Egyesült Államok, Oroszország, Kína, netán, Észak-Korea, ne lopjál magad másodtól adatokat. Tehát ugye, akkor a vírus, van a koráj vírus, ami elárasztotta a világot. Tehát igazából ezek is szabályozásra várnak, és amit szeretnék hangolni, tehát a kiberháború, az tulajdonképpen sokan feljöttük a kérdés, hogy van-e vagy nincs, kiberháború van, csak nem látványos, azzal, hogy te az információhoz hozzájutsz, lefeded a te információs adatbázisodat, hát nem véletlenül keresnek alternatív utat a digitális szolgáltatás egyében az államok. Köszönöm szépen!
A GDPR-ra is válaszoljunk, hogy ugye nem nagyon szerettük mi ezt a GDPR-t, de hát valójában tulajdonképpen ez egy válasz volt az amerikai kémkedés ellen is, hogy az a megfontolás volt 2018-ban, hogy kezdjük el egészen alul az adatok védelmét. De hát vajon mire lesz ez elegendő?
Én szkeptikus vagyok, tehát én azt gondolom, hogy ettől drámai áttörést nem igen lehet várni. Jól látható egyébként az, hogy csoda ellentétes erők működnek a háttérben. Ugye István említett több kísérletet arra, hogy akár a kibertérben folyó háborúskodást meggátolják. 10 nappal ezelőtt Vlagyimir Putyin egy rövid, nagyon velős ajánlatot tett. Kiberfegyverszünetet ajánlott az Egyesült Államoknak, és nem csak egy lózung volt, amit itt lesöpörhetnénk egy kézzel, hanem nagyon konkrétan megnevezte azt a nemzetközi jogszabályt, aminek az elemeinek egy valóban létező 72-ben megkötött jogszabályt a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, aminek az alapján ezt szabályozni kéne. Egy mondatban foglalta össze a lényegét. Mi garantáljuk, hogy nem avatkozunk bele a ti ügyeitekbe sehol, a kibertérben sem. Ti garantáljátok, hogy nem avatkoztok bele a mi ügyeinkben, be a kibertérben sem. Ettől kezdve sajnos az amerikaiak azt mondták, hogy akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Tehát a probléma az ez, megoldás azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult volna, az akarat jól láthatóan hiányzik. A kibertér egy olyan hadszíntér, ahol nagyon sokan látják a lehetőséget arra, hogy pompásan lehet sokfelé, sok ellenérdekelt ellen működni, anélkül, hogy nagyon feltűnő lenne a dolog. Nem fogják ezt feladni, azt gondolom.
Amel Katarüza, a Digitális Adatok Geopolitikája című könyvét keresse a Pallas Athéné könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!